Ében kinyílik egy ajtó, és kilép rajta egy úr, aki dühös pillantásaival lesújt engem, a kárvallottat. Nem kérek ugyan bocsánatot, de mindig úgy érzem, hogy én vagyok a bűnös, mert kutyatulajdonosokkal szemben bűnös az egész emberiség. Soha se értettem meg, miképp akadhat ember, aki, noha vannak fele barátai, akiknek áldozhatna, odaadását és gondoskodását mégis állati lélekre pazarolja, s méghozzá oly tisztátalan állatnak a lelkére, amin ő a kutya, amelynek egész léte abból áll, hogy mindent bepiszkít. És a szomszédomnak odalent felesége és felnőtt lánya is van, akik épp oly melegen barátkoznak az állattal, mint az úr. A család kutyaestéjeket szokott rendezni, amikor az ebédlőasztal körül gyülekezve, hallom pontosan, hol ülnek, anélkül, hogy hallgatoznom kellene, nyájasan társalognak a szörnyeteggel. Ez, minthogy beszélni nem tud, ugatással felelget nekik, s ilyenkor az egész család nagyokat nevet, büszkén és elégedettem. Néha ének éjszakáján kutyaugatásra ébredek. Ilyenkor elképzelem, milyen boldog az egész család, hogy olyan megbízható és éber kutyája van, amely falakon és csukott ablakokon keresztül is megszimatolja az éjszaka embereinek talicskáját. Arról tudom, szó sem lehet, hogy a kutya gazdáinak boldogságát megzavarja az a gondolat, hogy boldogtalan fele barátaik nyugalmát háborgatják. Nem törődnek a szent álom megbecsülhetetlen ajándékával, amelyet nem egy ember oly drágán vásárol meg. Néha eltűnődöm rajta, miféle vastagbőrű emberek lehetnek azok, akik az éjszaka csendjében nem érzik, hogy akiket álmukból fölriasztottak, ágyukban hánykolódva miképp szidják őket. Nem érzik a tetőkön, padlókon és falakon átsugárzó jogos gyűlöletet, amely átkot szór fejükre? Egyszer jó régen panaszkodni mertem, amiatt, hogy éjszaka emberi lakásból kutyaugatás hallatszott ki. A kutya gazdája azzal torkolt le, hogy az én lakásomból meg gyereksírás hangzik ki. Egy kalap alá fogta a tisztátalan ártalmas állatot egy szenvedő emberfiával. Azóta soha többé nem panaszkodtam. De hogy saját magamban kiengesztelődjem és az emberekkel való kapcsolatban békét találjak, mert hiszen szenvedek, ha gyűlöletet érzek, próbáltam megmagyarázni, mi lehet az oka az e fajta szenvedélyes vonzódásnak az állatokhoz, amely háttérbe szorítja a megfelelő ragaszkodást az emberekhez. De sehogy sem tudom megmagyarázni. Ennél fogva kellemetlenül hat rám ez is, csak úgy, mint minden egyéb, ami megmagyarázhatatlan. Ha Swedenborg módjára akarnék filozofálni, ezt mondanám. Kényszerképzet, amely büntetés. Jobb hiány fogadjuk el egyelőre ezt a szót, mert ez esetben szerencsétlenekről van szó, akik részvétet érdemelnek. Erkélyes lakásom van, és az erkélyről pusztát, tengert és kéklő erdőségeket látok a messzeségben a tengerpart felé. De mikor a pamlagomon heverek, csak a levegőt és a felhőket látom. Ilyenkor mintha léghajóban lebegnék magasan a föld felett. De csak hamar egész csomó apró zörej kezdi bántani a fülemet. A szomszédom, az alattam lakó telefonál, és a hangsúlyozásából kihallom, hogy Västergötlandi. Egy beteg gyermek sír odalent valamelyik lakásban. És az utcán két ember megállt az erkélyem alatt és beszélget, és most valóban hallgatózom a költő jogán, aki nyugodtan ellesheti legalábbis azt, amit nyílt utcán beszélnek. Látod, ez sem maradhatott meg. Hát becsukták a boltot. Azám! Rögtön megértettem, hogy a házunkban lévő új gyarmatárú kereskedésről volt szó, amely vásárlók híján becsukott. Nagyon sok már a bolt, meg aztán ész nélkül kezdték a dolgot. Az első nap eladtak 30 fillér árát. A második nap beállított valaki és megnézte a címtárat. A harmadik nap pedig eladtak egy pár levélbélyeget. Sok a bolt, nagyon sok. Isten veled! Szervusz! A bankba mégy? Nem, a rakparton van dolgom. Vámoltatok. A befejező párbeszéd volt ez egy tragédiában, amelynek tanúja voltam a legutóbbi 3 hónap alatt, s amely a következőképp játszódott le a házamban. Balra a kapuajtól elkezdtek berendezni egy gyarmatárú kereskedést. Festettek és aranyoztak, lakkoztak és firniszeltek. A fiatal gazda hébe-hóba kiállt a gyalogjáró szélére, és onnan gyönyörködött a munkában. derék kereskedőnek látszott, fürge és eleven volt, csak egy kicsit szeleburdi talán. De bátornak és bizakodónak látszott, főkép, mikor együtt jelent meg a menyasszonyával. Fiókos állványokat és polcokat láttam emelkedni a falak mentén. Csak hamar ott állt a bolti asztal is a mérleggel és a falon a telefon. A telefonra különösen jól emlékszem, mert nagyon siralmasan csengett a falamban, de panaszkodni nem akartam, amennyiben általában kezdek leszokni a panaszkodásról. Majd épült valami odabent a boltban, egy árkádos csonkasarok részlet, amely színházra emlékeztetett, és hamis perspektívájával a nagyszerűség illúzióját akarta ébreszteni. Majd kezdtek megtelni a fiókok töménytelen ismert és ismeretlen nevű árucikkel. Ez egy álló hónapba telt. Időközben nagy festéshez láttak a hatalmas cégtáblán, és harmadnap ezt olvastam rajta óriási betűkből. Östermalm gyarmatáru kereskedése. Ekkor eszembe jutott, amit Szofoklész mond. Ki üdvöt óhajt éltébe, legyen vezetője az ész. Istenek ellen sose támadj, mert a merész szavakért súlyosan bűnhődik a gőg, s a csapás az akkor út is még józanságra tanítja. Lábjegyzet az Antigóné befejező sorai Csengeri János fordításában. Lábjegyzet vége. Milyen esztelenség volt ez ettől a fiatalembertől? Mikor külvárosunkban legalább 200 fűszerkereskedés van, kapja magát és világá kürtöli, hogy az övé az egyetlen és igazi gyarmatáru kereskedés. Ez vakmerőség, ez elbizakodottság, ez lekicsinylése a többieknek, akik majd bele is harapnak a sarkadba. Önhittség, túlkapás, képzelődés. No de végül megnyitotta a boltot a gazda, aki közben megtartotta az esküvőjét is. A kirakat kiállítása ragyogó volt, de én remegtem a gazda sorsáért. Megtakarított pénzét fektette bele az üzletébe? Örökölte? Vagy 3 hónapos lejáratú váltókkal kezdett dolgozni? Az első pár nap úgy telt el, mint ahogy a két ismeretlen mesélte az erkélyem alatt. A 6. nap bementem az üzletbe vásárolni. Észrevettem, hogy a segéd ott lézengett az ajtóban. Ezt taktikai hibának tartottam, részint azért, mert a vevő szeret akadálytalanul bejutni a boltba, részint azért, mert annak a jele volt, hogy nincs odabent senki sem. És ráadásul megtudtam azt is, hogy a gazda kirándult, természetesen fiatal feleségével együtt, talán egy kis kéjutazásra. Beléptem és elképedve láttam a rendezést, amely pazarságával azt a hitet keltette bennem, hogy a gazda bizonyára a színház világából került ki. A datolya szemeket nem puszta kézzel, hanem 2 darab sejempapír közé fogva rakták a mérlegre. Ez a régi nagy hagyományok fölelevenítése volt és jóval bíztatott. Minden árucik kitűnő volt és elhatároztam, hogy itt fogok vásárolni. Néhány nap múlva a gazda hazaérkezett, és maga állt a bolti asztal mögött. Modern szellem volt, ezt rögtön láttam rajta, mert nem próbált csevegni velem. Ez a fogás már elavult. Hanem a szemével beszélt. Tisztelet, bizalom, becsületesség sugárzott a szeméből. De aztán nem állhatta meg komédiázás nélkül. A telefonhoz hívták. 1000 bocsánatot kért, és oda sietett a telefonhoz. Azt persze nem tudta a szerencsétlen, hogy én komédiákat szoktam írni, és tanulmányoztam úgy az arcjátékot, mint a párbeszédszövést. Ennél fogva láttam hát az arcán, hogy senki sem beszélt bele a telefonba, válaszából pedig megállapítottam, hogy koholt kérdésre felel, szóval, hogy csak komédiázik. Igen, 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 kérem, igenis, meg lesz. Lecsöngetés. Azt akarta elhitetni velem, hogy rendelésről volt szó. De megfeledkezett az átmenetekről és az árnyalatokról. Hisz ez voltaképp ártatlan dolog volt, de nekem nem volt ínyemre, hogy bolondá tartson, és nem volt ínyemre a várakozás sem. Így aztán kritizáló kedvem támadt, és elkezdtem olvasgatni a címkéket, és különösen a cégjelzéseket. Bár nem vagyok borszakértő, azt régóta megjegyeztem magamnak, hogy a Cruzet Fils jelzésű palackban valódi francia bor szokott lenni. Meglátom ezt a nevet egy címkén. Elcsodálkoztam rajta, hogy bordóit találok egy fűszerüzletben.